60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kéri Júli vagyok, a mai magazin szerkesztője. Betartjuk a kiállási korlátozást, ezért mi is rákényszerültünk, hogy régebbi interjúinkból válogassunk. Azonban eközben is igyekeztünk, hogy némileg aktuálisak legyünk, így megemlékezünk Fekete Györgyről és Márai Sándorról. Ellátogatunk a Fabrika nevű bútor és enteriőrboltba, majd pedig két interjúban is ötletet adunk a karantén idejére tartalmas időtöltéshez. Mesélünk a menszáról, és utat mutatunk a családfakutatáshoz. Jó szórakozást kívánunk! Az április 15-én elhunyt Fekete György belső építészre a 2019. szeptemberében készített interjúval emlékszünk.
Hazafelé című kiállításon vagyunk. A kiállító Fekete György, belső építész. Gondolom hallottak már róla. Könyveit, nézeteit, munkáit többen is ismerik, nem csak a szakmabeliek, hanem a nagy közönség is. Hogy került sor el a kiállításra?
Kiállítást azt nem megrendezik, nem megtervezik, hanem a műveknek van egy saját önálló élete, és kikövetelik maguknak a nyilvánosságot, mert a tárgyak, amivel az ember sokat foglalkozik, némelyikkel heteket, hónapokat, azok beszélő viszonyban vannak egymással. Nekem ugye 40-50 mozaik van a műterem lakásomban. Ezek társalognak, beszélnek, majdnem kitalálják a következő kompozíciót is, és miután kiteljesedtek, és az emlékeiket beletettem, és hát örülök nekik, akkor elkezdenek moszorodni, hogy ők szeretnének valahova menni. És akkor én kitalálom, vagy kapok egy teljesen véletlen, kiszámíthatatlan meghívást, ami majdnem válasz a műveknek arra, tehát itt vagyok én, gyertek el hozzám. Ez a szolnoki kiállítás is egy ilyen, hogy egy régi ismerősöm, aki a intézetnek igazgatója, de semmilyen viszonyban nem vagyok most vele, neki eszébe jutott, hogy jó volna szolnokra ezt elhozni. És ezek nagyon jól érzik itt magukat.
Mikor kezdődött ez a kiállítási anyagkészítés?
Ez a kiállítás kb. 20 éve. De úgy, hogy majdnem azt mondom, hogy az első 10 év anyagából nincs itt szinte semmi, mert én először a családom különböző tagjainak, fiamnak, menyemnek, unokáimnak, keresztülőknek a relikviáiból, a saját maguk számára megőrzött tárgyaiból csináltam az első kompozíciókat, azok közül nincs itt, mert az olyan mértékig személyes, akinek készítettem, hogy nem tudom, elhozta valaki, hogy meghalt a férjem, és a igazolványát, szemüvegét, bicskáját, autókulcsát, és nem tudom mi mindent elhozott egy zacskóba, és azt mondta, hogy én ezt nem tudom betenni egy fiókba. Kidobni meg? Mit lehetne kitalálni, hogy ezek a tárgyok tovább éljenek? És én morosztó boldog voltam, mert készen kaptam azokat az alkatrészeket, vagy momentumokat, emlékeket, amelyeket részint én is ismertem, részint azonnal egy pillanat alatt az embernek a komponáló készsége hát elkezd mozogni, és rögtön szerúzza, hogy mit, hogy kellene összekomponálni.
A fa mozaikot értem. A montás, hogy került ide, és mit jelent ezeknél az alkotásoknál?
A kollás?
Igen.
A kollás szó. Az, hogy ugye a fa mozaik, az fa mozaik, azt mondjuk lehet látni, és a korábbi tárgyak között számtalan olyan volt, amelyik fa mozaikot és nem kollás. Csak fa mozaik volt, 4-5-6-8-10 féle fának a különböző metszeteiből, a darabjaiból készültek, és ez a dolog, hogy részint kérték, hogy dolgozzam be valamilyen tárgyakat, hiszen nekem adottak olyan tárgyaim, hogy mondjuk egy kézi szövőszék vetélőinek a kettévágásából úgy lehet katedrális csinálni, templomot csinálni. És ugye van itt egy ilyen kompozíció, amelyik egy ilyen, az én népészeti gyűjteményem ilyen darabjának bizony a fölszabdalása és elvágásából adódott, de egy új értelmet nyert a dolog.
Nagyon tetszett nekem a nagymamám szeme.
Igen.
A fotó. Igen. És mellé a fa kompozíció.
Igen. Na most ugye azt el kell mondanom, hogy a nagymamám zongoratanárnő volt, egy 45 kilós, fehér zsabós, blúzos, fantasztikus, gyönyörű kis, klasszikus kis vidéki úriasszony tanárnő. És ő volt a nagyanyja a Kármán-Berencében lévő rokonságnak mindenhol, ilyen kinevezett nagyanyja. Ha valahol gyerek született Erdélyben, felvidéken, délvidéken, és nevet kellett neki adni, akkor eljöttek a Rász nagymamához, leültek, és elmondták, hogy a haja ilyen göndör, a szeme barna, a jobbkezes, kapálódzik, és hangosan sír, és mit, mit. És akkor ő ült a székbe, és gondolkodott, behunyt a szemét, és azt mondta, Dezső. És akkor erre keresztelték a gyerekeket. Úgyhogy ez a nagymama, ez tulajdonképpen rólam, engem figyel, rólam gondoskodik. Valószínűleg a Egerszegi Múzeumban ezt a kompozíciót nem fogom odaadni, hogy halálom még ott legyen a hálószobámban, mert nekem biztonságot ad. Ja, hát nagymama itt van, hát nagymama mindent tud. Ő főző, mos, vasal, okos, tanít zongorázni.
És nagyon szép a tekintete.
Üvegcsövek vannak előtte, ez azért van, hogy a fotónak ezt a rideg papír szagát, ízét vegye el, mert ezek az üvegcsövek csodálatosan, a tekintetét csodálatosan feloldják. Szóval időtlenné, távolság megbesülhetetlenít. Nem tudom, hogy milyen messziről néz. Hát valószínűleg az égből.
Fából készülnek, és elhangzott a kiállítás megnyitó kísérő szövegeként, hogy a kertfái és bokrai vannak itt. Ezt hogy kell érteni, szó szerint?
Hát szóval egy hatalmas nagy telken van a házam, ahol a fiam is lakik, egy több lakással, a műterem is ott van. Ez egy hegyoldalban, a Sashegynek az oldalában egy óriási kert, több nagy teraszra fölbontva, ami valószínű volt. Én 1974-ben költöztem erre a telekre, ami eddig szőlő volt és zsivölcsös. Egy romház volt, amit én újjáépítettem, és a Kámoni Arborétumból hoztam 40 facsemetét, ugye Szombathelyen egy varúgnak a csomagtartójába, amik a 40 év alatt ma 15 méteres hatalmas fenyők és minden, és egy szinte egy erdő, egy gyönyörű szép, nem túl gondozott, ápolt, de nem túl gondozott kert. És hát itt hihetetlen mennyiségű a fagyal bokortól a lucfenyőig, itt millió mindenféle van, orgonáig és eperig és válnáig és minden, és ezeknek a ágaiból válogattam ki azt a 60-80-100 fajta ágat, vastagot és vékonyat, amit aztán én keresztül ugye elvágva 1000 elemből. Igen, igen, igen.
Melyik a legkedvesebb fa?
Vagy nincs? Melyik a legkedvesebb fa? Nincs, bevallom, nincs, könnyű volna. Én 80 fajta fából dolgozom, van piros fa, van kék fa, van zöld fa. Én nem színezek fát, nem pácolom, nem nyúlok hozzá, hanem van egy exportkereskedő Budapesten, aki Afrikából, mint a Kenyából, meg Tanzániából, vagy Dél-Amerika, Perúból hozott különböző fákat, mert ugye ezek törés területek, és a fának nem csak speciális saját színe van, hanem belső szerkezete is, a fa rostjainak a sűrűsége, ritkasága, keresztiránya, hosszirányú görcsei, hibái a fának, ahol az ágok kínülnek. Úgyhogy tulajdonképpen nekem minél kevésbé szép egy fa, nekem annál jobb, mert annál értekesebb. És ugye én a fának a hátát használom, a belsejét, nem a külsejét, ugye ezek repesztett területek is. Nagyon speciális technika. Hála Isten, nem csinálja senki. Nem utánozzák.
Mit jelent a kiállítás címe hazafelé?
Készülök a halálra, mert szeretnék elszámolni az Úristennek az életemmel. A jókkal is, a hibákkal is, a tévedésekkel is, a sikerekkel is, mindennel. Nem tartom a halált, én gyönyörű dolognak tartom. Ugye két szép dolog van az életben, a születés és a halál. Csak az a kérdés, hogy ebben az intervallumban, a születéstől a halálig az ember mi módon tud hasznossá lenni a világba. Hasznossá lenni a családjának, a nemzetének, a életpályájának, az egyházának, a barátainak, a ismerőseinek, rokonnak, majdnem azt mondom, hogy még az ellenfeleinek is. Még valamilyen módon hasznosnak lenni. és erről nem mondok le. Nagyon úgy próbálom megtervezni az életemet, hogy a teljesítő képességemet mindig használjam ki. Egyszer református papapám azt mondta, hogy az öregség akkor kezdődik el, amikor azt fogod mondani reggel, hogy nem vetem be az ágyamat, mert úgyse jön ebbe a szobába senki. Tehát a dolgokat, amit az ember bír, azt meg kell csinálni. És én meg úgy érzem, hogy mozaikot tudok csinálni. És az ötletek ömlenek belőle, már bár tudnék annyit csinálni, mint amennyi ötletem van, nem tudok, mert ugyanakkor óriási baráti köröm van, bejárok az akadémiára, most is 87 éves koromban dolgozni, titkárságom van, utazom, megyek, beszélek, tanítok, nagyon jó ez. És hát amilyen mértékben csökken a teljesítő képességem, olyan mértékben veszem egy kicsit vissza, de én úgy szeretnék meghalni, hogy mozaik készítés közben úgy rákoppan a fejem a kompozícióra. És akkor lesz egy férfi, de nekem a halál abszolút nem szomorú. A saját halálom. Más égen, az nagyon fontos. A saját halálommal békességben vagyok.
Kedves hallgatóink, szívleljék meg Fekete György tanácsát, gondolatait, és próbáljanak így élni. Ámen csókát hallottak.
Április 11-én lett volna 120 éves Márai Sándor. A következő beszélgetés, ami 2019. júniusában hangzott el, segít közelebb kerülni, jobban megismerni az írót, mint embert.
A Petőfi Irodalmi Múzeumban találkoztam Mészáros Tiborral, aki a Márai hagyatéknak a kezelője. Mit gondol, hogy miért választotta az önkéntes emigrációt Márai?
Hát nem az utazási kedve miatt, az biztosan. Eléggé úgy alakult a magyarországi helyzet 1945 után, ami az ő polgári felfogásának, életmódjának és hát erkölcsi tartásának nagyon nem felelt meg. Természetesen a szovjet háttérrel készülő kommunista berendezkedés volt a fő ok. Nem csak azért, mert személyes támadások érték, elsősorban az irodalom kritika, főleg Lukács György és Horváth Márton részéről, de azért is, mert egy olyan világ kezdett kialakulni a polgári, vagy a polgári gondolkodású Márai számára, ami vállalhatatlan volt. Emellett, mivel az élete, az élethivatása az írás volt, ezt ő úgy fogalmazta, hogy azt még el tudná fogadni, hogy nem engedik őt szabadon írni, de azt, hogy nem engedik szabadon hallgatni, ez számára elfogadhatatlan. Ez alatt azt értette, hogy kényszerre, külső nyomásra kell valami olyat mondania, írnia, amit ő nem akar, ezt ő nem tudja vállalni. Ez volt a végső lökés, ez egyébként gyönyörűen és hát helyenként szívfájdítóan van leírva a Föld-Föld című művében, de ez nagyon jól látszik ebben a műben, hogy ez kényszer volt a számára, tehát nem az volt az ő vágya, hogy külföldön élje le életét, hiszen, és ez volt talán az egyik legnagyobb veszteség és nehézség számára, hiszen magyarul akart írni, az emigrációban is. Ez pedig azt jelentette, hogy csak magyarok fogják olvasni.
De hát ez így is történt, mert más nyelven nem, gyakorlatilag nem írt, csak lefordították a műveit.
Pontosan. Néhány cikke jelent meg még 20-as években németül, azok egy részét sem ő írta német nyelven, hanem valamit fordítottak, de gyakorlatilag ettől vált egy ennyire az írásért, az írásban élő író számára, hát ezért is vált olyannyira tragikussá az emigráció, hiszen nem számíthatott arra, hogy nagyon lesznek olvasói, és 51-ben indult a Szabad Európa Rádió, ő ekkortól kezdve munkatársa volt, tehát az indulástól. És aztán egészen 1967-ig tartott ez az időszak, ez pedig gyakorlatilag 52 és 67 között élnek éppen New Yorkban, tehát gyakorlatilag az amerikai időszakot fedi le. Ezek nagyon sokszínű felolvasások voltak. Gyakorlatilag szabad kezet kapott a tekintetben, hogy miről szóljanak ezek a felolvasások. Egy kicsit a újságíró márait idéző felolvasások voltak ezek, hiszen voltak könyvismertetések, benne volt külön könyvrovata, voltak a világpolitika eseményeit figyelők, volt egy vasárnapi krónika című rovata, ugye volt egy ilyen kötete is idehaza.
Mert hogy a magyarországi élettel nem volt nagy kapcsolata, vagy legalábbis kevés információ jutott el.
Hát nem egészen. Nem? Egyrészt a leveleket itthonról kapott, és tudott küldeni is haza. Tehát azért ezt megoldották. Olyan szempontból is tájékozott volt a magyarországi helyzetet illetően, hogy a családon túl más forrásból is értesülhetett az itthoni eseményekről, nevezetesen a Szabad Európa Rádió szerkesztősége valószínűleg az ő kérésére is magyarországi lapokat is beszerzett. Tehát ő bizony olvasta a itthon megjelenő Népszabadságot, vagy például emlékszem rá, hogy a Naplóban írja, hogy a Köznevelés című folyóirat van a kezébe, ami azért valljuk meg, hogy annyira nem megszokott a müncheni Szabad Európa Rádiónál, illetve hát ő ráadásul ezt már Amerikában is olvasta.
Kapott ő valami visszajelzést ezekre?
Visszajelzéseket általában véve viszonylag keveset kapott. Személyes csatornákon keresztül persze, természetesen. De azt hiszem, hogy a kezébe kerülő kritikákon, már mint a műveiről szóló kritikákon kívül nem volt meg az a fajta, ahogy ő hívja, a cinkos összekacsintás az olvasóval, ami az itthoni korszakot jellemezte, odakint erre nem volt lehetőség. És hát azért az ő személyisége sem az volt, aki olyan nagyon könnyen barátkozó lett volna.
Ez a hihetetlen műveltség, amivel ő rendelkezett, és a Naplójában is, meg egyéb műveiben is folyton megjelennek a különböző hivatkozások, ami egészen lenyűgöző, és az ember csak az irodalmi jegyzéket nézi, igen, ami szintén 20-25 oldal szokott lenni, az már önmagában egy olyan intellektuális ajándék, ha csak azt olvas el az ember, igen, akkor is. Honnan néz a műveltséget?
Én azt hiszem, egyrészt biztos, hogy a családnak is köszönhető, az apja egy nagyon művelt és szellemileg igényes ügyvéd volt. Az egy polgár vallomásaiban le is írja, hogy milyen könyvek vannak a könyvszekrényben. Tehát nyilván, hogy otthonról azért erre hozott valamit, de ő mindig is egy ilyen intellektuális alkat volt, ilyen értelemben a világra nyitott alkat. És hát egy hihetetlen tudásvágy is volt benne. Ennek is köszönhető az, hogy sok ezer kötetes könyvtára volt, ami sajnos elpusztult a háborúban. 48 augusztusának végén hagyták el Magyarországot. 48 talán november elejéig éltek Svájcban, talán 6 hetet töltöttek, és utána Nápolyba mentek. Ez a nápolyi 4 év volt az, ami nagyon fontos és nagyon jó volt a számára, mennyiben jó persze egy ilyen. És aztán az amerikai 15 év az sokkal sanyarú volt.
Ő érezte valahol otthon magát?
Meg kell különböztetni a 48 előtt és a 48 utáni utazásokat. De az is igaz, hogy az emigráción belüli állomások között azért egyfajta kvázi sorrendiség fölállítható, amiben biztosan utolsó helyen van New York. És talán első helyen Nápoly, és mellette Salerno.
Igen, vissza is sírja mindig a New York-i, igen, Napoljában, igen, azt a milliót, ami Nápolyban.
És volt. Aztán az utolsó időszak az 1980 és 89 közötti San Diego, az pedig nehezen minősíthető, mert azt már a kényszer hozta létre.
Ő 80 miért költözött éves, oda?
Nagyon idősek voltak. A másik, hogy a fiúk azért mégiscsak Amerikában, Kaliforniában élt, és hát az ő közelébe szerettek volna költözni. Úgyhogy így is költöztek 80-ba San Diego.
Azt hiszem, és itt most úgy említette a családi vonatkozásokat, hogy igazából a felesége Lola nélkül nem nagyon létezett, nem nagyon tudta volna átvészelni ezt az emigrációs éveket. jól érzem ezt?
Igen, ez így van. Az a 63 év, amit együtt töltöttek, az hát ez egy alapvetően meghatározó az életet, életpályát, még az életművet is bizonyos szempontból. És igazából, hogy ez mennyire így volt, az az élete legutolsó szakaszában derül ki. És amikor Lola meghal 86. januárjában, akkor derül ki igazából, és ez sajnos csak a naplóiból tudjuk, hogy mit is jelentett a számára az a nő, akivel hát több mint 6 évtizedet együtt éltek. De erről mindig szemérmesen hallgatok.
Készült egy film a csodálatos Bács Ferenccel, aki
Ma lesz a temetése.
És ebben a filmben egy döbbenetes mondat hangzik el a Lolának a halálos ágyánál, mondja, hogy nem is tudom, hogy én szerettem-e. És hogy megdöbben az ember, hogy mondhat ilyet, és a következő mondatban azt mondja, mert hogy az ember a veséjét, meg a hasnyál virigyét sem szereti külön, hiszen annyira egy, és akkor érti meg az ember, hogy annyira egyek voltak, és annyira része volt, nem csak a testének, hanem a szellemiségének is, hogy nagyon átborzongató jelenet.
Igen, hát az a film, az Emigráns című film, az nagyon... Nagyon alapoz erre a bizonyos utolsó naplóra, igazából ez alapján készült, és a műfaj lévén is, a filmszerűség lévén is nagyon plasztikusan mutatja be azokat a kálvária állomásokat, amiket itt együtt, aztán márai egyedül átélt egészen az öngyilkosságáig.
A márai hagyaték kezelőjével Mészáros Tiborral Torda Judit beszélgetett.
Mai vendégem Gulyás Zsuzsa, a fabrika üzletvezetője. Meséljen erről a fabrikáról. Hogy alakult, mivel foglalkoznak, hogy kerültek ide a Millenárisra?
A fabrika 2015 óta áll fenn, az üzletünk a Szondi utcában található. A tágan értelmezett század közép az, ami a mi érdeklődési körünk. Bútorokat felújítunk, restaurálunk és forgalmazunk. Az üzlet helységben nagyon-nagyon sokféle bútor és kiegészítő kap helyet, ezt láthatta ön is az Antik Interior kiállításon. Igazából az Art Deco, Bauhaus, Space Age az, ami a szívünk csücske, úgymond, de egészen a háború előtti bútorok is megtalálhatóak nálunk. A 20. század nagyon közel áll hozzánk, úgyhogy próbáljuk ezt most értelmezni és újraértelmezni. Olyan enteriőröket próbálunk alkotni, ahol a modern tárgyak mellett ezek a régi tárgyak is helyet kapnak. És ezt kínáljuk a vásárlóinknak.
Hát most így röviden, de hát itt sokkal többet lát az ember, mert itt látom, van egy restaurátor műhely is. Erről meséljen, hogy...
Igen, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az üzletünkkel egy helységben, vagy egy térben szinte van egy restaurátor műhelyünk is, ahova beérkező tárgyak bekerülnek, és akkor itt famunkákat végzünk rajtuk elsősorban. Teljes körű felújítást is tudunk csinálni, tehát például, hogyha egy beszállítókon keresztül beérkezik hozzánk egy nagyon rossz állapotú Art Deco fotelágy, akkor itt a műhelyünkben ezt teljes mértékben szinte új köntösbe tudjuk csomagolni. Korhű felújítás most a profilunk elsősorban, de igazából mindig van egy pár fogás, ami jellemző a restaurátorainkra. Például általában matt finish kerül a bútorokra. Ez azt jelenti, hogy ezzel a fényes lakkal csak akkor dolgozunk már, hogyha valamilyen módon ez indokolt.
A tárgyak hogy kerülnek ide be? milyen az ismeretségi kör, hogy ismerték meg önöket, kik a beszállítók?
Hát nagyon sokféle úton és módon kerülnek hozzánk a tárgyak, elsősorban beszállítókon keresztül, akikkel több éve dolgozunk együtt. Bennük maximálisan megbízunk, ismerik az ízlésünket, tudják, hogy mik azok a tárgyak, amik már az elmúlt 4 évben tetszettek nekünk, és akkor ennek mintájára hoznak. Általában kecsesebb vonalvezetésű, tervezői darabok azok, amiket szoktunk vásárolni, és ezeknek a lehető legnagyobb választékát kínálják ők nekünk. A tudományunk az abban áll, hogy kiválasztjuk azokat a tárgyakat, amik igazán szépek, és amikben látunk potenciált. Ugye nyilván ez egy szubjektív témakör, tehát a 20. századból is lehet olyan bútorokat választani, amik számunkra nem értelmezhetőek. Mi igyekszünk az ízlésünk kell megszűrni, és a restaurátorok szakértelmével felújítani ezeket a tárgyakat. A cél végül is az, hogy bármilyen modern interjőrben ezek a tárgyak megállják a helyüket, olyan bútorokat készítünk, amiket mi is betennénk a lakásunkba, tehát ez az előszűrés, amit igazából biztosítunk.
Ezt az ízlésvilágot, tehát a tárgyak kiválasztásánál, ez kiszabja meg közösen a fabrika dolgozói, vezetői?
Hát itt elsősorban ez Marco Barbi műve, tehát amit most látunk, ez az ő fejéből pattant ki. Én egy 1,5 éve csatlakoztam a csapathoz, és nagyjából a mi ízlésünk az, ott vannak közös meccéspontok, és egyébként pedig nagyon közel áll hozzám az ő ízlésvilága. Itt a formatervezésen van a hangsúly, illetve azon, hogy tényleg hogyan kommunikálnak ezek a bútorok, ezek a tárgyak azokkal a modern interjőrökkel, amiben általában kérni szokták őket. Mi gyakran dolgozunk együtt belső építészekkel, akiknek van egy víziójuk arról, hogy mit szeretnének az ügyfeleiknek bemutatni, és próbálunk olyan tárgyakat ajánlani nekik is, amik szerintünk passzolnak. Ez igazából egy Barbi ugye dizájntörténeti előképzettséggel rendelkezik, tehát ő esztétika szakon tanult a MOMÉN, én pedig közgazdász vagyok, viszont dolgoztam berendezőként filmeken, és lakberendezőként is tevékenykedem, úgyhogy ebből táplálkozik a mi ízlésünk, ez az előéletünk, és hát ugye folyamatosan alakul és fejlődik.
Most bejön egy kedves vevő, akkor elmondja, hogy mit szeretne a lakásába, akkor segít neki berendezni azt a szobát.
Igen, ez rendszeresen előfordul, hogy bejön valaki, és akkor elképzeljük közösen azt a teret, amit ő szeretne otthon létrehozni. Ez egy kicsit ilyen gondolatolvasás is, tehát ő elmondja, hogy mi az elképzelése, és mi megmutatjuk azokat a lámpákat, székeket, komódokat, amik szerintünk jól megférnek egymás mellett, és nagyjából az ő elgondolásának is megfelelnek.
Most látom, hogy itt bútorok vannak, lámpák vannak, kerámiák, kiegészítő, díszítő elemek. Ezen kívül mással nem foglalkozom.
Hát most jelen pillanatban azt mondjuk, hogy a főszerep az a bútoroké, tehát például komódok, íróasztalok, székek, azok, amik elsősorban. A lámpák azok a Barbinak és nekem is nagy szerelmei, tehát hogy azért lát itt ennyi csillát, mert nem tudunk ellenállni a kísértésnek, és rendszeresen vásárolunk ugye csillárokat, állólámpákat, fali lámpákat. De azért vannak nálunk kiegészítők is elvétve. Ez ugye egyrészt segít elképzelni azt, hogy mutatnak a tárgyak egy valódi interjőrben, másrészt a mi szemünknek is kedvesek, és hogyha bejön egy vevő, akkor itt a kisértékű tárgyaktól egészen a nagyértékű art deco, fotelágyig bármit megtalál. Szóval a kispénztárcájúaknak is igyekszünk kedvezni, azoknak is, akik csak most kóstolnak bele ebbe a korszakba, gyűjtők is gyakran megfordulnak nálunk, egészen széles a vevőkör.
Most itt látok szembe egy különleges ülőalkalmatosságot, ez milyen eredetű, mert?
Ezt sokáig kutattuk mi is, de az a gyanunk, hogy ez egy egyedi készítésű bútor, népi jegyeket hordoz. Igazából az biztos, hogy a motivumvilága Magyarországhoz köti. Az, hogy pontosan melyik asztalos mester készítette, azt sajnos nem tudjuk megmondani, mivel nincsen benne címke, illetve nem jelzett a bútor. Egyébként több beszállítón kutat most ezután. Ez egy fotelpár egyébként, egy karosszékpár.
Nagyon különös és érdekes. És...
Ebben az a szép, hogy minden bútornak ugye egyedi története van, amit vagy ismerünk a tervező által, és akkor tudunk róla mesélni, vagy mint például ennél a széknél is így rejtélyövezi a származását gyakorlatilag.
Azért is kérdeztem rá, mert különösnek tartom.
Igen.
Az Antique Interior milyen távlatokat nyitott önöknek?
Egyrészt nagyon kedves, nagyon jó ismerettségeket kötöttünk, felfrissítettük a régi ismerettségeinket, és van egy olyan hozadéka nyilván ennek, hogy azok a vevők, akik ott megtaláltak minket, és érdeklődtek a bútorok iránt, nagyon-nagyon nagy számban újra meglátogattak minket itt a Szondi utcában, ennek nagyon örülünk. Másrészt pedig támadt egy olyan ötletünk, hogy felkerülünk az Axio Artra, ami Magyarország egyik legnagyobb online aukciós áruháza, remélem jól mondtam. Itt lesznek szintén lámpák, kiegészítők, bútorok, nagyobb tárgyak, asztalok, étkezőasztalok, tehát próbáljuk bemutatni a teljes kollekciót.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Gulyás Zsuzsával, a fabrika üzletvezetőjével Meskó Bank beszélgetett.
A Menza Hungarika irodájában vagyunk. Beszélgető társam a magyar részleg elnöke Bogdán Richárd. Nagyon sok fogalmat kellene tisztáznunk. Először is ezt az elnevezést, hogy Menza.
A Menza egy latin szó asztal, és a mi egyesületünk, a Menza International alapító atyai arra gondoltak, hogy ez az a nagy kerek asztal, amikor az intelligens emberek leülnek, és megvitatják a világ dolgait. Van, ahol kicsit zésen ejtik, máshol eszesen ejtik, mi inkább az esz, tehát Menza, hogy megkülönböztessük a Menzától, ami az étkezéssel függ össze.
A célja ennek az egyesületnek,
hogy összegyűjtse a legintelligensebb embereket, és a tudását az emberiség javára fordítsák.
Elég régen alakult már.
1946-ban alakult a Menza Angliában, a magyar szervezet 1993-ban.
Valakire azt mondjuk, hogy intelligens, akkor a műveltségét, tudását értjük.
Az intelligencia egy rendkívül összetett fogalom, és nagyon sok faktora van, meg különböző intelligencia elméletek vannak. Egy elmélet szerint megkülönböztetünk kristályos és fluid intelligenciát, és mi leginkább ezt használjuk. Kristályos intelligenciának tekintjük, hogy hogyan használjuk fel a már megszerzett információt. A fluid intelligencia pedig azt mutatja, hogy milyen módon vagyunk képesek az új információkat felhasználni. A Menza és általában az intelligencia tesztek a fluid intelligenciát mérik, aminek egy kicsit a gondolkodási sebességhez is köze van. A műveltség teljesen más tulajdonság. Bárki lehet művelt. Beülhet egy könyvtárba, és folyamatosan tanulhat. Az intelligens ember nem csak összeszedi ezeket az információkat, hanem képes köztük egy kapcsolati hálót kialakítani, és képes az információk közötti összefüggéseket felfedezni, megérteni és felhasználni. Ez különbözteti meg az intelligenciát a műveltségtől. Lehet, hogy valaki egyáltalában nem művelt, de mégis nagyon intelligens, mert mondok egy példát, van rengeteg olyan ember, aki fejből nyomja a sporteredményeket. Ez egyfajta műveltség, de hogyha ezekből mondjuk olyan következtetést tud levonni, hogy ha futballról beszélünk, ebből mi következik a totóban, és mondjuk ennek kapcsán a toton tud egy nagyobb összeget nyerni, akkor ő már intelligens módon felhasználta azt a tudást. Az az ideális, hogyha valaki nem csak művelt, hanem intelligens is hozzá, mert akkor tudja a leginkább a megszerzett ismeretanyagát felhasználni.
Mennyire mérhető ez?
Na, ez egy nagyon jó kérdés. Amikor megmérjük az intelligenciát, akkor egy értéket kapunk. Az egész kifejezés, hogy IQ, intelligencia hányados ez. Nagyon fontos tisztázni rögtön, hogy mi már nem intelligencia hányadost mérünk. Az egész intelligencia mérés a 20. század elején kezdődött komolyabban, méghozzá Franciaországban, ahol bevezették a közoktatást. A gyerekek között nagyon nagy volt a szórás, hogy ki milyen képességekkel érkezett, ezért a francia oktatási kormányzat megbízott egy Biné nevű pszichológust, találjon ki valamiféle módszert, aminek a segítségével le tudják mérni a gyerekeket. Megnézte egy mondjuk egy 4 éves gyerek, mire képes egy 5 éves, egy 6 éves. Tehát egyfajta skálát hozott létre. Itt még ne a mai tesztekre gondoljunk, hanem mondjuk arra, hogy képes-e meggyújtani egy gyufát, tehát inkább a hétköznapi élethez kapcsolódó ismeretanyagokkal dolgozott. Utána megnézte, hogy a saját korához képest hogyan teljesített. Ha érkezett egy 5 éves gyerek, aki az 5 éves gyerekek szintjén teljesített, akkor ő megfelelt a korának. 5/5 az 1, tehát az ő intelligencia hányadosa 1 volt. Aki a kora alatt teljesített, mondjuk egy 5 éves gyerek 4 éves szinten, neki 0,8, aki túl teljesített egy 6 éves szinten, aznak 1,2 volt az intelligencia hányadosa. Viszont a rossz nyelvek szerint amerikai pszichológusok nem szerettek törtekkel számolni, és ezért az egészet felszorozták 100-zal. És innen ered a mai IQ számítási rendszerünk, mely szerint az átlag az nem 1, hanem 100. Tehát aki megfelel a saját korának, annak az IQ-ja 100. De hányadosnak csak gyerekeknél van értelme. A felnőtteknél nem intelligencia hányados mérünk, hanem azt vizsgáljuk, hogy mennyire tér el a saját korcsoportjának az átlagától, úgynevezett deviációs intelligenciát. Tehát amikor valakinek azt mondjuk az IQ-járól, hogy 120, akkor az ennyivel tér el a saját korosztály átlagától, a 100-tól. És mi, a MENSA, a felső 2%-ot keressük, azokat, akik az átlag 100-hoz képest felfelé a felső 2%-ban vannak.
Milyen tesztet kell kitölteni ahhoz, hogy bejusson valaki?
Mi kifejlesztettünk egy interneten hozzáférhető adaptív tesztet, ami a mi honlapunkon, a www.mensa.hu oldalon megtalálható, ez ingyenes, és az a különlegessége, hogy ez egy valóban bemért teszt. Tehát egy IQ-teszt akkor hiteles, hogyha nagyon sok emberen bemérték és beskálázták, hiszen ez egy összehasonlítás. Az igazi teszt, amit felvételi tesztként iratunk, az már a felső tartományra van belőve. Ezért célszerű először megírni az online tesztünket, és aki sikeresen teljesít, annak már jó esélye van arra, hogy megírja a MENSA tesztet is. Hogy ez konkrétan milyen teszt, az titok. Annyit elárulhatok róla, hogy mi ezért jogdíjat fizetünk, és ez egy pszichológusok által is használt igen komoly teszt.
Nincsenek-e előnyben itt azok, akik úgymond reál beállítottságúak?
Nézze, én bölcsész vagyok. MENSA-n belül minden szakma, minden beállítottság képviselteti magát. Semmiképpen nem gondolnám azt, hogy a reál beállítottságúak előnyben lennének, tehát a tesztünkön nem matek példákat kell megoldani, és nincsenek benne irodalmi idézetek sem.
Férfi és nő között van különbség?
Az elmúlt évtizedekben ez fokozatosan változott, és itt a magyar MENSA-ról tudok csak adatokat mondani, hogy ott a férfiak-nők aránya 2/3, 1/3. Túlsúlyban vannak a férfiak. Nem azért, mert a nők rosszabb eredményt írnának, egyszerűen kevesebben jönnek el tesztet írni. Lehetne boncolgatni, hogy ennek mi az oka. Az én részemről inkább csak találgatások lennének. Jó hír, hogy az egészen fiatal korosztályokban már közel azonos arányban jönnek el tesztet írni. Hogy más nem mondjak, az intelligens nőknek sokkal nehezebb a helyzetük. Az átlag pasi az fél az intelligens nőktől. Az intelligens férfi nem fél az intelligens nőtől, vagy kevésbé.
Az életkor mennyire befolyásoló tényező?
Az életkornak kizárólag a tesztíráskor van jelentősége, mert az IQ az folyamatosan fejlődik 17 éves korig. Ezért van az, hogy a mi felvételi korhatárunk 17 év. A szakemberek azt mondják, hogy 17 éves korunkra éri el az intelligenciánk a csúcsát. 30 éves korig ott van a topon, és 30 éves kor után egy kicsikét elkezd csökkenni. Lehet, hogy egész egyszerűen csak arról van szó, hogy mindig újabb típusú kihívások jönnek. Ezeknek fiatalabb korosztályok mindig könnyebben megfelelnek, hiszen abba szocializálódtak. Egy mai gyerek kezébe kap egy tabletet, és szinte automatikusan tudja, hogy mit csináljon vele. Intelligensebb ő? Ha ezt a faktort vizsgáljuk, akkor ebben a faktorban ő intelligensebb lenne. Ezért van az, hogy az intelligencia az mindig a saját korosztállyal hasonlít össze. Az ember IQ-ja az egy olyan állandó, ami valójában nem változik. Más módon fogalmazva, ha én hűlök, a kortársaim is velem hűlnek.
A teszt sikeres kitöltése után automatikusan mindenki bekerülhet.
Nem úgy történik, ahhoz, hogy valaki egy egyesület tagja legyen, a saját magának kell így döntenie, és ezt a szándékát ki kell fejeznie. És akkor ennek a kifejezése, hogyha befizeti a tagdíjat. Sokan azt gondolják, hogy ez egy nagyon jó dolog, kiemelkedően intelligensnek lenni, és bizonyos, hogy rengeteg jó oldala van, de azért van hátránya is. Az, hogy a környezete nem érti meg az intelligens embereket. Nagyon sok olyan menzást ismerek, akinek az iskolában volt problémája, mert már rég értette, amit a többiek még mindig nem, és akkor a magatartási zavarai devianciának tekintették. A MENSA-ban nincs olyan probléma, hogy a másik ember nem érti, amit mond. Lehet, hogy nem ért vele egyet, de az biztos, hogy felfogja. Első és legfontosabb dolog az a kommunikáció. Tehát a MENSA-n belül általában gyors a kommunikáció, akik egy hullámhosszra kerülnek, azok sokáig azon tudnak maradni, nagyon sok barátság, párkapcsolatok születnek a MENSA-ban.
Milyen programot nyújtanak?
A MENSA egy önszerveződő klub. Mi lehetőséget és keretet biztosítunk a tagjainknak arra, hogy azt csináljanak, amihez kedvük van. Tehát speciális és érdeklődési csoportokba szerveződünk. Évente megszervezzük a Menza év társasjátéka versenyt. A forgalmazók már elküldik nekünk a társasjátékaikat, tehát benevezik a versenyre, és akkor mi több kategóriában győztest hirdetünk, és akkor ezek a játékok már a Menza ajánlásával kerülhetnek a játékboltoknak a polcaira. De én például lovagolok, én a Lovas Szignek vagyok a tagja. Nagyon sok érdekes rendezvényünk van, és maguk a menzások is nagyon érdekesek, csak akkor ők is tartanak egy beszélgetést, előadást. Nemrég megvettük az összes jegyet a Radnóti Színházban, és az előadás után Kovács Adél művésznő kiült a színpadra, és akkor volt egy beszélgetés. Minden évben van egy nagy nyári táborunk, amin 400 fölötti résztvevőnk volt.
A főváros vagy a vidék is benne van ezekben?
Fele-fele. Tehát nyilván vidéken sokkal nehezebb a helyzet, de ebben is már komoly előrelépéseink voltak, tehát nő a vidéki taglétszámunk.
Most mennyien vannak?
2011. december 31-én 825 tagunk volt, és tavaly december 31-én 3455.
Ez igen.
Több mint megnégyszereződött. Egyrészt a nagy diák IQ teszt ment 4 éven keresztül, ha jól emlékszem, onnan nagyon sok fiatal tagunk lett, és ami fontosabb a számunkra, az az év intelligens vállalata verseny.
Ilyen is van.
Bizony, és ezt is a Menza kezdeményezte. Pontosabban egy menzás, de a Menza mögé állt támogatóként. Vállalatok benevezhetik a dolgozóikat. Mindenkit letesztelünk, kijön egy IQ pont, és akkor azt összeadjuk. És akinek a legmagasabb az a győztes. Viszont ez akkora siker ez a program, hogy az angol Menza átvette, a lengyel is gondolkodik rajta, és a holland is elindítja az idei évtől. Tehát ez egy Magyarországról kiinduló nemzetközi versenyé vált. Azt még hadd mondjam el, hogy egy Menza suli programot indítottunk el. Ez egy tehetséggondozó program, az a célunk vele, hogy egy olyan tudásanyagot rakjunk össze, amit utána átadhatunk iskoláknak. Létrehoztunk egy ilyen iskolát a saját menzásaink gyerekeinek. És gyakorlatilag rajtuk keresztül, és az ő segítségükkel alakítjuk ki ezt a módszertant, és hogyha meg lesz, akkor mi ezt, mivel mi non-profit szervezet vagyunk, mi ezt ingyen és bérmentve akarjuk az iskoláknak odaadni, hogy ezzel is támogassuk a tehetségek és adott esetben az intelligens gyerekeknek a beazonosítását, hogy ne deviánsként kezeljék őket, hanem éppen hogy a bennük rejlő lehetőségeket próbálják kihasználni.
A társadalmi hasznossága ennek, amit most elmondott, ennek nagyon nagy.
Biztatnék mindenkit, hogy jöjjön el, mert hogy figyelembe vesszük az életkor. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy optimális körülmények között a lehető legkipihentebben tudjuk az intelligenciánkat csúcsra járatni.
A riporter Somogyi Ágnes volt.
Egy nagy erdőben sokféle fát ismerhettek meg, fenyőt, bükköt, akácot, öreg tölgyeket, de családfát még bizonyára sosem láttatok. Ágas-bogas koronája a rokonságotok, mert anyukámnak anyukája az én nagymamám, anyunak az apukája pedig a nagypapám. Apunak van apja, anyja, ez eddig érthető, mert akiről eddig szó volt, az mind nagy szülő. De anyának van két testvére, egy fiú és egy lány. A lány nekem a nagynéni, a fiú nagybátyám. A fiúnak van 3 lány, a lánynak 2 fia, és most kezd el csak szélesedni a família.
Úgy gondoltam, a következő beszélgetés aktuális lehet most, hogy lehetőség van otthon belemérni valamibe. A felvétel 2018 márciusában készült, az akkori tervek már a részben megvalósultak. Hogy hol tartanak, arról majd az interjú után.
Azt hiszem, hogy mindenki eljut az életében egy olyan korszakhoz, amikor kíváncsivá kezd válni, hogy kik is voltak a felmenői. Szerencsés esetben meg tudja kérdezni a családtagjait, ha meg nem, akkor vagy beletörődik, vagy elkezd kutatni. Hogy ezt egyedileg hogy lehet megoldani, ahhoz kéne nekem egy kis tanács, és ezért fordultam Szabó Dorottyához, a Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltárának fő levéltárosához. Talán ha onnan indulnánk ki, hogy ez csak mint érdekességnek, hogy körülbelül lehet-e tudni, hogy kik azok, akik ide fordulnak, tehát akár korra, akár végzettségre vonatkozóan.
Még mindig többen fordulnak úgy hozzánk, hogy már nyugdíjas koruk elejét töltik, amikor még aktívak és aktív internetfelhasználók akár, viszont több szabadidővel rendelkeznek talán, mint egy 8-10 akárhány órát végig dolgozó ember. Fiatalok is jönnek, de azért korosztályos besorolást nézve az aktív idősek a fő kutatóink. Azt látom, hogy például a Jász-Nagykőszónok megyei levéltár nagyon aktívak abban, hogy családkutató, meg helytörténetkutató klubokat alapítsanak. És ezeknek a kluboknak a tevékenysége az nem csak odáig terjed, hogy a helybéli aktívkorúakat megszólítják, és megpróbálják őket bevonni kutatásba, hanem iskolásokat is, meg szerintem egyetemistákat is. Ezt most azért mondom, hogy szerintem, mert nem pontosak már az emlékeim erről, de volt erről többször is szó. Azt tudom, hogy pályázatokat is készítenek gyerekek számára, ahová nagyon kvalitásos művek jöttek. Bepályaművek, tehát így módon a fiatalokat is be lehet vonni, és mi is tervezünk ilyeneket a távolabbi közeljövőben.
És az, hogy milyen indítatásuk van, hogy keressék? Arról van információtok?
Szerintem nagyon vegyes. A legtöbb az valószínűleg egy olyasfajta kíváncsiság, hogy talán érdekelte az illetőt már korábban is, mert az önazonosság egy furcsa pillére lehet az, hogyha tudjuk, hogy kik az őseink, és milyen életvitelt vittek. Néha további adatokat is lehet találni, nem csak a szimpla adatokat, hogy mikor született, vagy mikor házasodott, vagy mikor halt meg valaki, és akkor azokból már olyan morzsákat is lehet tudni, hogy na, akkor ez a vonásom biztos attól az ősömtől jön. Csak ugye várni kell addig, ameddig az embernek lesz elég szabad ideje ezt a kutatást végezni, mert ez nem egy-két perc, és nem egy-két óra, és nem egy-két nap, hanem hónapok, fél évek, évek, sőt, a dolog egy idő után addiktológiai vonzatokkal bír, tehát egy idő után ez egy olyan jó értelembe vett szenvedélyé válik, amikor ez már így évekig terjed, mert ha már megvan a közvetlen ág, akkor már nézzük meg az oldalágat is, meg egy csomó életmódtörténeti háttérkutatást lehet mellé rakni, és akkor emiatt ez nagyon elhúzódhat, és ehhez idő kell.
És előfordul olyan például, hogy örökösödés miatt, vagy...
Ez is
miért keresnek családtagokat?
Ez is előfordulhat, itt viszont általában már profi szakembert szoktak megbízni, hogy fölkutasson. Van olyan cég is Magyarországon, amely kifejezetten foglalkozik azzal, hogyha van egy olyan hagyaték, ahol föl kell kutatni az örökösöket, akkor szakember jön és segít ebben.
És direktbe hozzátok bárki bejöhet és kérhet?
Igen, mert a kutatás ingyenes, és alanyi jogon mindenkinek jár. És pont itt van a dolognak a buktatója is, hogy pont azért, mert alanyi jogon mindenkinek jár, a levéltáros az nem fog tudni úgy kutatást vállalni hivatalosan, hivatali idejében, hogy a saját munkája terhére vagy helyett másnak kutasson. Miközben valószínűleg több információval rendelkezünk, mint egy kezdőkutató, úgyhogy én nekem a jövőben nagyon komoly olyan terveim vannak, hogy csináljunk rendszeresen ismétlődő kis ilyen mini, nem is tanfolyam ez, csak olyan alkalmakat, amikor az alapokkal megismertetjük a kezdőt,
hogy honnan
induljon, mik a trükkök, mik az alapvető dolgok, de ezekre, hogyha van rá idő, akkor ki is térnék majd most is. És utána aztán ezt lehet bővíteni, meg árnyalni a kutatás módozatait, mert teljesen más, hogy társadalmi csoportokba tartozó családokat teljesen más eszközökkel lehet és kell kutatni.
Tehát nem arról van szó, hogy valaki bejön, és akkor kap egy útmutatást, hogy itt ezek között a dolgok között találhat valamit?
Kap, csak az a útmutatás az nagyon kevés lesz, és ezt szeretném a későbbiekben bővíteni. Ugye, ahol én most dolgozom, az a levéltárnak a mikrofilmtára, és rengeteg anyakönyv van mikrofilmezve. A mikrofilmeket aztán később digitalizáltuk, és ezek kutathatóak bizonyos feltételek mellett. És azért, mert ugye én a mikrofilmtárhoz kötődő munkát végzek most, ezért van az a lehetőségem, hogy akkor egy ilyesfajta mini oktatást, vagy nem is tudom ezt, hogy hívjam, elkezdjek tervezni. És akkor már el is mesélném, hogy amikor valaki hozzákezdene egy ilyen kutatáshoz, akkor ha van még olyan generációs ős, aki él, és meg lehet kérdezni, akkor ugye mindig az első, hogy kérdezzük meg azokat, akik még emlékekkel bírnak, hogy ki honnan származott, milyen anekdotákat lehet tudni. Ugye az anekdoták fogják a száraz adatokból egy plasztikus emberi lényé varázsolni az őst. Hogyha vannak iratok, családi iratok a hagyatékokban, mert mondjuk élők már nincsenek, vagy vannak, de még van hozzá családi irat, ez nagyon jó dolog, akkor ezt mindenképp érdemes megnézni és végiglapozgatni. Én azt szoktam csinálni, a saját családomnál is ezt végzem most, mert hogy én azért privátban, amennyi időm engedi családkutatók, hogy digitalizálom ezeket az anyagokat, mert a mi águnknál is van egy valamennyi iratanyag, de a unokatestvéreimnél lehet, hogy valami teljesen más lesz, amik egyszer valaha lehet, hogy összetartoztak, vagy legalábbis utalnak egymásra.
Hát fognak érni előbb-utóbb.
De ha máshogy nem, akkor digitálisan össze tudnak érni, igen, és ez nagyon jó. Tehát az az első, hogy kérdezni, meg meglévő családi hagyatékot, ha van, akkor ezt átnyálazni. Hogyha már ezen túl van az illető, akkor úgy indulhat el a kutatásnak, hogy előbb az anyakönyveket érdemes kutatni, mert azok fogják fölvázolni a családfának azt a gerincét, amire utána rá lehet rakni a többi járulékos információt.
De az anyakönyveket nyilván azon a városon, településen, ahol született az illető, ott érdemes.
Igen, tehát mindenképpen helyéhez.
Mert akkor ott tovább is lehet oldalágokat nyilván.
Igen, mert hát ugye mondjuk egy házasságból, főleg 100 évvel ezelőtt még nem csak egy gyerek született általában, hanem több is, tehát onnan már oldalágok is vannak. És hogyha a település megvan, akkor utána a következő nagyon fontos támpont az a felekezet. Mert felekezetenként külön anyakönyveztek, ugye?
És az egyháziak inkább megmaradtak.
Meg hát ugye 1895. október előtt nem is volt állami anyakönyvezés, csak az egyház, és az egyházi látta el az állami anyakönyv funkcióját is. És akkor utána lehet így visszalépegetni időben. A születési anyakönyv az nagyon, hát most majdnem azt mondtam, hogy nagyon részletes, de ez sem igaz feltétlenül, teljesen esetleges, hogy a pap, a lelkész, a rabbi éppen mit jegyzett föl. De azért eléggé részletes szokott lenni mondjuk egy 19. század végén keletkezett anyakönyv, mert az már azt is regisztrálni fogja, hogy a született gyermeknek az édesapja mondjuk mivel foglalkozott. Azt is nagy eséllyel jelezni fogja, hogy hol lakott a család. És ugye az már a járulékos pluszkutatás lesz, hogy ilyenkor esetleg érdemes kikérni a kataszteri térképet és megnézni azt a házhelyet, megnézni, hogy ez mekkora volt, hogy hány ház volt rajta, mert abból már lehet következtetni, hogy esetleg milyen vagyoni állapotokban élt ez a család. Akkor mondok még ehhez példát, ugye összeírásokat is lehet ehhez aztán utána már kutatni, ahol a vagyonról sokkal több minden megtudható. A születési anyakönyvben fog még szerepelni az is, hogy kik voltak a keresztszülők, ami érdekes lehet néha, és nagyon sok plusz információval bír. És egyes anyakönyveknél a megjelzés óvatban jelzik azt is, hogy mi az UB szám, ahol az illető megszületett gyereknek a akárhány évvel későbbi halálát a halotti anyakönyvbe bejegyezték.
Tehát a halotti anyakönyvet jegyezték be a születési anyakönyvbe.
Hát nem mindenhol, de van erre példa is. Igen. A házassági anyakönyveknél már trükkösebb a dolog, mondjuk modellezzünk egy esetet. Én mondjuk tudom, hogy a nagyapám mikor született, és rosszul jártam, mert 1895 után született, tehát meg kell próbálnom őt visszavezetni még valahogy. Az ő szüleinek mondjuk a házassága is még valószínűleg 1895 után történt, sőt nem valószínűleg, hanem ténylegesen, de az ő szülei már biztos, hogy 1895 előtt születtek. Miért fontos ez? Mert a egyházi anyakönyvek mikrofilmezésre kerültek, nem 100%-osan, de 90-akárhány százalékos mértékben, és azok az országos levéltárban itt nálunk az óbudai épületben kutathatóak. Magyarország szerte abszolút, és a Nagy-Magyarország most már nem hozzánk tartozó részeiről is változó mértékben. A szlovákiaiak azok nagyon jól föl vannak dolgozva, de azok online is elérhetőek. Az ausztriaiak is nagyon jól föl vannak dolgozva. A délszlávoknál már ott is elég jól elérhetőek még a dolgok. A problémák általában az ukrajnai meg a romániai anyakönyveknél merülnek föl. Ez azért van, mert a 60-as években a mormonok voltak azok, akik kezdeményezték az anyakönyveknek a mikrofilmezését, és egyesével minden állammal megpróbáltak erről egy szerződést kötni. Magyarországgal sikerült, de például Románia vagy Ukrajna nem engedte őket be, tehát ott azért nincsen ez meg. Ezért akarom én mindenképpen visszavezetni mondjuk a nagyapám generációját még egyel vissza, mert a nagyapám szüleinek az anyakönyvei már meglesznek itt a mikrofilmtekercseken, vagy már a digitalizált változatban. Hogyha őket megtalálom, mondjuk az ő születésüket, akkor az ő születési anyakönyvükben benne lesz az én ükapám, ükanyámnak a neve, hogy hol született ugye a dédpapa vagy a dédmama, és akkor onnan már vissza lehet menni mondjuk egy évet, két évet, öt évet, tíz évet, valahol valamennyi időn belül, hogyha mázlia volt az embernek és egy helyen maradtak, akkor mínusz egy, kettő, öt, tíz éven belül ott lesz egy házassági anyakönyv is az ők szülőkről. És akkor így lehet visszafelé menni.
Ez egyre izgalmasabbá válik.
Azért mondom, hogy ez egy addiktív dolog. Nagyon fontos a kutatás technikája szempontjából, azért is, hogy a mikrofilmek jobban kutathatóak legyenek. Azért is, hogy flottabbul menjen ez az egész, a mikrofilmes anyakönyvi állományt ezt elkezdtük digitalizálni. És most már az Országos Levéltár Óbudai Kutatótermében ezek az anyagok most már digitális formában kutathatóak. Épült egy adatbázis, ami online elérhető, és az online adatbázisból otthon csak azt lehet megnézni, hogy milyen településeknek melyik felekezeti anyakönyvei érhetőek el. Ugyanez az adatbázis itt bent úgy működik, hogy a kép is hozzátársul, a digitális kép. Tehát már nem kell kikérni a mikrofilm tekercseket a raktárból. És hát ugye a mormonok viszont megtették azt, hogy ők közzétették az ő anyagaikat, ahol az egyes államok saját belső szabályozásai ezt lehetővé tették. A szlovákok például megengedték, így lehet az, hogy az én füleki felmenőim, ami itt meg már Szlovákia, felmenőimet mondjuk jó 100 évvel korábbra vissza tudtam otthonról a Karusszékből vezetni. Most például a határ túlfelének kicsit arrébb Miskolc és környékén is kell kutatnom, oda el kell majd menjek, mert a mikrofilmeket vagy a digitális képeket én itt el tudnám érni az Országos Levéltárba. De a kiegészítő kutatásokat, amik az életmódra vonatkoznak, azokat már helyben kell megcsinálni.
De hát egy közönséges halandó, az tegyen meg végső soron, akkor az legyen a záró szavunk, hogy otthon kezdjen el keresgélni, gyűjtsön össze, amit tud.
Igen.
Anyakönyveket, mindenfélét, és amikor ott tart, hogy ő most megakadt, akkor vonuljon ki a levéltárba.
Akkor jöjjön ki az óbudai levéltárba. Kap segítséget beiratkozáskor a kutatóteremben is.
És mindez alanyi jogon jár.
Mindez alanyi
jogon jár.
És
tehát nem kell visszatartson valakit, hogy nem tudja finanszírozni.
Nem. A másolatok készítése az nyilván valamennyi pénzbe kerül, de ezek nem olyan összegek, amiket ne lehetne megfizetni. Tehát ilyen 100 forintos nagyságrendekről beszélünk nagyjából, ha jól emlékszem.
Eszembe a Dorottya főlevéltárossal kérjéli beszélgetett.
És akkor az aktualitásokról. Szabó Dorottya ma a Nemzetközi Kapcsolatok és EU Projektek Igazgatóságán főlevéltáros. Minden megyei levéltárban elindították a 7. Ziglen családtörténeti kutatássorozatot, ahol előadás sorozatokon vezetik be az érdeklődőket a családfa kutatás kezdeti lépéseibe. És természetesen újabb területeken készülnek adatfeltárást segítő lehetőségek is.
De családfát még bizonyára sosem láttatok, házas-bugas koronája a rokonságotok, mert anyukámnak anyukája az én nagymamám, anyunak az apukája pedig a nagypapám. Apunak van apja, anyja, ez eddig érthető, mert akiről eddig szó volt, az mind nagyszülő. De anyának van két testvére, egy fiú és egy lány, a lány nekem a nagynéni, a fiú nagybátyám. A fiúnak van három lány, a lánynak két fia, és most kezd el csak szélesedni a kanélia.
Ezzel mai magazinunk végére értünk. Ha szívesen újra hallgatnák adásunkat, vagy egy részét, megtehetik mához két hétre ugyanitt, ugyanekkor. Egyébként pedig a Civil Rádió archívumában és Facebook oldalán, valamint az idősbarát.újbuda.hu weblapokon vagyunk hallhatók. Sőt, már az Anchor 60-an kötőjel túl podcast csatornáján is ott vagyunk. Mai adásunk munkatársai Ámen Csóka, Meskópánk, Somogyi Ágnes, Torda Judit, valamint állandó technikai tanácsadónk Magyar Ádám volt. Nevükben is elköszön a mai szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, május 30-án.